Egy állam részvényekre. A fénylő gép közelettét messziről észrevették már a magyar táborban, és amikor Dávid leszállt a hajóval a földre, egész sokaság vette körül. Minden ezred megbízott egy ezredest, egy őrnagyot, egy századost, egy hadnagyot, egy zászlótartót, egy őrmestert, egy tizedest, egy közvitézt, kiket Bukovinába küldött. A hadsereg képviselő testülete volt ott. Ébren volt mindenki, Dávid visszatértére álmatlanul vártak. 100 kérdést intéztek hozzá, amikor a hajóból kilépett, és minden kérdés egy volt, igaz-e az? Még a távoli, elhaló zaj is ezt látszott szerte visszhangzani. Élet vagy halál ítéletét várta mindenki a feleletben. Bajtársaim, fele barátaim, szólt Dávid megállva a sokaság között. Legyetek csendesen, és hallgassátok meg, amiket mondok. Nagy és nehéz szavaim lesznek hozzátok, amiket nem lehet hallgatni, hallgatva. Midőn ti fogtok szólni, akkor én hallgatok, s megvárom, míg megengedetek, hogy tovább beszéljek. A 1500 harcos körülfogta az aerodromont, és Dávid fellépett a gép fedélzetére, onnan szólt, mint egy emelvényről. Amennyire a gép szárnyai értek, mindenki tiszteletteljes távolban tartá magát tőle, pedig is a gép nem bánthat most senkit. Dávidnak erős, de rideg, kemény hangja volt, és válogatatlan, egyszerű kifejezései. Azt kérdeztétek tőlem, igaz-e az? Igaz. A béke meg van kötve, és úgy van kötve, ahogy olvastuk azt. Mindaz, ami szégyenünk, fájdalmunk, veszteségünk benne, igaz, teljesen igaz. És honfitársaink, apáitok és testvéreitek, a hazabölcsei mind azt mondják rá, ámen, jól van így, és nekik is igazuk van. Ők nem tudnak a küleseményekről semmit. Diadalmainkkal ellenkező hamis hírek rémíték el őket, sírunkat látták maguk előtt, nem megdicsőlésünket. A halálból hittek bennünket megváltani. Mindenki el volt ámítva, mindenki azt hitte, hogy a szégyen árán hazáját és annak 200 000 hűfiát tartja meg az életnek. Ezért kötöttek ilyen áron békét. Egy szótlan hang, az elszörnyedés sóhaja zúgott fel a hallgató tömeg ajkáról, mint az éjjeli szélzöngés. Ki itt a vétkes? Folytatán nyugodt reszketés nélküli hangon Dávid. Senki sem. Honfitársaink sem, ők hittek, az ellenség sem, ő védte magát. Egyedül én vagyok a vétkes, ki rosszul számíték, tévesen intézkedtem, kinek hibája miatt a királyhoz küldött értesítés nem jutott el a célhoz. Az egész balvégzett súlya az én fejemet terheli, és senki sincs senki a földön, kinek a súlyos vádban velem osztozni egy milliomodnyi résznyi joga lenne. Íme itt állok előttetek, fedetlen főm, kitárt keblem. Ítéljetek meg, és a ítéletetek elmarasztaló, irányozzátok felé minden oldalról fegyvereiteket, és hajtsátok azt végre. Nesztelen csend követte szavait, senki sem mozdult. Én ismét és ismét újra kérlek és szólítalak, bajtársaim, hogyha bosszút követel a fájdalom, melyet éreznetek kell, itt áll az első és legfőbb tárgya a bosszúnak, kezdjétek rajtam el, ítéljetek el, öljetek meg. E szóra, mintha összebeszélés volna, egy általános éjjel kiáltás zendült fel a vitézek tömegéből. Dávid meghatott hangon folytatta. Tehát azt ítéltétek, hogy éljek. Már most én elmondom ti nektek, hogy miért fogok hát élni. Mit teszünk most? Halljuk! Két út áll előttünk. Az egyik a Kárpátokon át hazánkba vezet. Azt mondani, mi nem ismerjük el a békekötést. Mi győztes zászlóinkat a vert ellenség tetemein keresztül hazavisszük. Otthon a hatalom jogánál fogva megváltoztatjuk a szerződéseket, és csinálunk új rendet az országban, ahogy csinálnak azt más nemzetek, nem törődve szomszédaik, nem Európa véleményével. A nihilista ellenfél a népjogon kívül áll, annak nincs szövetségese, és mi elintézni valunk van a dinasztiánkkal, az osztrák féllel, az nekünk belügyünk. Senkinek semmi joga beleavatkozni, és aki tehetné, Németország most más felé van elfoglalva. Az osztrák féllel pedig, ha ellenség akar lenni, majd elkészülünk magunk. Már erre a szóra kitört a zaj. A hat fia közül legtöbbnek ez volt a legkeserűbb lázálma. Ez tetszett nekik. Lehet, hogy Ausztriát legyőzzük, folytatta Dávid. Ám bátor az igen szívós nép, kitartó, gazdag és jó katona. Ám bár valamennyi várunk mind az ő kezében van. Az is kétségtelen, hogyha Budapestet bírni akarjuk, azt az osztrák hatalom csak mint füstölgő romhalmazt adja ott nekünk. S amit egy század e város falai közt összehalmozott gazdagságban, fényben, műkincsekben, emlékekben, azt egy átkozott éjszaka mind megsemmisítheti. De ez nem fő dolog. Mindezt visszaszerezheti egy boldogabb ivadék újra. Az elébbi helyeslő zaj ismét felhangzott, de már csendesebben. Még akkor azonban nem lesz vége a harcnak. Azon országnak, melyet az ős korona nem tart többé össze, minden darabja megmozdul, és azt vérrel kell egymáshoz ragasztani újra. Árpád népének újra meg kell harcolni Mémmarót, Zalán és Svatopluk népeivel, a pánszláv és dákó-román belháborút. Végig kell küzdenünk és eltipornunk mindent, aki erőnket jogul nem fogadja. A tetszés zaj nagyon csöndes volt már, s még itt sincs vége a harcnak. A szabad köztársasággá lett Magyarország nem ismerhet főpapok vallását, nem ismerhet főurakat, nemes embereket. Végig kell folytatnia a megkezdett harcot saját hitfelekezeteinek hagyományos uralma ellen, összetörni mindent, aki magát nemesebbnek vallja másnál, és túlni saját beleiben és írtani az ellenkező véleményt a legördült fővel együtt, ezer évvel, míg állunkig nem ér a saját fajunknak kiontott vére. Akartok-e hazamenni, bajtársaim? Most már egyetlen egy helyeslő szó sem hangzott. És ha keresztül úszunk a vértengeren, folytatá mély csendben Dávid halkal, ott vár reánk a szikla, melyet a vér egész óceánja sem nyelhet el soha. A nyomor, az inség kopár sziklája ez. Az országunkat terhelő államadóságok elpusztíthatatlan tömege, mely osztályrészünk marad a kivívott hazával együtt. Mi lesz belőlünk? Egy ország, melynek földei parlaggá taposva, városai romokká dúlva, folyói vértől áradva, lakosai koldusokká téve, hol a honszeretet kiirtva, helyébe testvérgyilkos, örökgyűlölet beoltva. Ez lesz a mi hazánk. Menjünk-e haza, bajtársaim? Nem, 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 hangzott a mély tömegből, mintha csendes zokogás hangja súgná tovább. Az égen hajnalodni kezdett. Fák, sziklák világosodtak már, csak a férfiak arcai voltak sötétek. Dávid a hajnalodó ég felé fordult. És most nézzünk a másik útra, bajtársaim. Ha mi elfogadjuk a békét úgy, ahogy van, minden következményeivel, kapunk egy szigetet a Duna és a tenger között, melynek ősföldét még nem túrta Eke. E sziget területe 42 négyszögmérföld. Mi alkottunk e szigeten egy új hazát, ahogy alkották Velencét az Attila elől menekülő Aquileiánok. Mi teremtünk a Dunadeltán egy második Velencét, hatalmasabb, fényesebb, szabadabb köztársaságot az előbbinél. Mindenünk megvan hozzá, a puszta tér, melyet újjáteremtünk, és karjainkban, kebleinkben a teremtő erő. 200 000-en vagyunk most. Mi egy hajlékot tudunk verni, utánunk jönnek azok, kik bennünket szerettek, hitveseink, kedveseink, és 10 év múlva palotasorok állnak a Dunadeltán, és 1 millió lakosa lesz városunknak. Alkotunk államot, melynek alkotmánya a szabadság, társadalmi alapja a munka. Egy államot részvényekre, melynek minden polgára az állam részvényese, és nem csak, hogy adót nem fizet, hanem az állam tiszta hasznából osztalékot húz. Egy államot, mely új közlekedési eszközei segélyével központot fog alkotni Európa és Ázsia kereskedelmei között, és hálózatát kiterjeszti majd az 5 világrészre és annak minden szigetére. Államot, mely ahány munkás kéz és tanult fő meg akar benne települni, mindannyinak méltányosan díjazott foglalkozást képes adni. Államot, melynek kincsei akként szaporodnak, ahogy lakosainak száma növekszik. Államot, melyben nem lehet senki szegény, nyomorult, elnyomatott. Lehet mindenki boldog, gazdag és szabad. Államot, melyet nem háborgat vallásvillongás, nem marcangol nemzetiségi tusa, nem oszt meg rangosztályzat, pártfelekezetesség. Államot, melyet nem kötöztek meg még agyon törvények millió paragrafusaival, de melyben törvény lesz a megszokott becsületérzés, a kölcsönös hitel, a közügy iránti ösztönszerű szeretet, és törvényszéke az esküdszék, bírája a békebíró. Államot, melyet nem kell bástyákkal védeni, melynek nem lesznek zsoldos hadseregei, hivatalos henyéi. Államot, mely nem kifelé, de fölfelé igyekszik nőni, és túlemeli a fejét a szomszéd lapos óriásokon. Államot, mely Európa minden szabadelvű, becsületes, boldogtalan üldözöttjének menedéke lend, és olyan erős menedéke, amelyet sem ember, sem pokol meg nem támadhat soha. És egykor talán ez a kicsiny állam még segítségére jöhet annak a nagy hazának, mely bennünket kirajzott, nagy veszedelmének súlyos napjaiban, és szabadítást hozhat az ős magyar honnak, midőn veszni indul minden. Ez a második út, bajtársaim. Jöttök-e velem erre az útra? E percben kivillant a hegyek mögül a napsugár, és odaszórta aranyát a szónokra és a gyülekezetre. Egy értelem nélküli ordítás vegyülve zokogó kacajjal, keserű örömkitöréssel zendült fel Dávid végszavaira. Nem tudni azt, hogy mit kiáltotta, csak azt látni, hogy odarohantak Dávidhoz minden oldalról, lekapták az emelvényről, vállaikra emelték, körülhordozták, és aki érte, ahol érte, csókolta kezét, ruháját, és nevetett, és csorogtak a könnyei az arcán. Fiúk! Kiállta most egy stentori hang, mely uralkodott a népzajon. Dárdai maga kapott fel a gép tetejére. Bajtársak! Egy szót! Mi legyen új hazánk neve? Dávid, adj nevet a mi városunknak! A társai vállára emelt férfi a csend pillanat alatt így szólt. Legyen a mi városunk neve Otthon. Jó név nekünk, és az idegen könnyen kimondja, csak nem az angollal azonos Etom. Éljen, zendült rá minden ajkról. Fiúk, mennydörgött újra a honvédvezér oroszláni hangja, fel tehát a mi otthonunkba! Nem lát bennünket többet, kutyabagos! Az égre törő havóta koronázta meg a népkedély nyilatkozványát. Ez volt a legnagyobb hatású szó. Amit Dávid beszélt, azt nem mind értették, de azt, hogy nem lát bennünket többet kutyabagos, megértette mindenki, és ez megmaradt jelszónak. A küldöttek siettek ezredeikhez vissza, és a tátra bércei egyre odább-odább mormogták ezt az örömüdvözölte szót, otthon. Mikor a nép lelkesedés nyilatkozványaitól szabadulni lehetett, Dárdai Szevérész és Dávid félrevonultak a fővezér szállására az egyszerű parasztházba. No, bajtárs, mondta a fővezér, lelkesedés már van az új állam eszméthez, amennyi elég, hanem már most beszéljünk a dolog prózai oldaláról. Majd én elmondom neked, hogy mi az a Duna Delta. Mikor 20 év előtt az Európai Dunabizottság a kongresszus határozata folytán Törökország kezéből Oroszországéba adta át e torkolat tért, én is jelen voltam a helyszínén, mint követségi atasé, és bejártam a bizottsággal az egész 47 mérföldnyi területet a rekompenzáció megállapíthatása véget. Törökország 5 milliót kért, de bíz annak csak 1 milliót ítéltek meg a Duna deltáért. Azt sem éri meg. Te előtted valószínűleg a Nílus deltájának csalképe lebegett, a gabonatermő éden. A Duna deltája nem az. Ez egy lakatlan, mert lakhatatlan, elátkozott ország. Mikor a Kília Duna ágon haladunk végig, jobbról egy véghetetlen sötétzöld tengert látunk magunk előtt, egy nádtengert. Ennek a földnek a neve a Léti sziget. Hanem ez a föld még napvilágot sem látott soha. Ennek a délnyugati oldalát ismét elválasztja egy keresztbe szelő folyamág, s képezi a Csatál szigetet, itt a nádas posványák kvalifikálja magát, és mérföldekre hátahoporjás zsombikok, röd bűrük fedik el az ingoványt. Ha kis propellerünkkel e keresztágon végighaladunk, magunk előtt látjuk két oldalt a mocsárvilág mindenféle változatait, büszött tócsákat zöld békalencsével behártyázva, tengerszélességű tavakat, mikben ezrei a víziszárnyasoknak lubickolnak, s néhol száz meg száz elvadult bivaj fürdik, a feltartott feje látszik csak ki a vízből. Ahol fűszfás a berek, hemzseg benne a farkas meg a róka. Egy-egy kopár homokszigeten körülállnak a pelikánok, és con amore űzik a nemes halásportot. A füves lapályok tocsogói tele vannak piócával, a levegőben, mint a füstfelleg, száll a szúnyog. Most kijutunk valami szabadba. Azt hihetjük, hogy ez a tenger, mert nem látunk partot, nem. Ez csak a Duna-Sulina ága. Ennek partján találjuk az egyetlen városát a Duna-deltának, szép város, nehány száz disznóval, piszkos zsebrák néptől lakva, valamennyi fakunyhó magas cölöpökre emelve, hogy a mocsár fel ne vegye. Ez volt a Duna egyedül hajókázható ága. Csak volt. Mert amióta az Európai Dunabizottság Oroszország felügyeletére bízta a Duna torkolatait, az új szuverén annyira elhagyta ezeket zátonyosodni, hogy most már nagyobb hajóknak hozzájárulhatatlanok. Azelőtt is a tengerről jövő nagy hajókat csak eléjük küldött kisebb hajókkal lehetett a Sulina torkolaton felvontatni, de most már az orosz felügyelet alatt a Duna torkolat odajutott, hogy csupa apró ágakra szakad, amiket zsilónak neveznek. A Kilia ágnak egyedül 30 ilyen zsilója van, meg annyi szigetkével, miközt alig 6 lábnyi magas a víz, és a Duna kiömlése előtt a tengerben mindenütt keresztül állnak a hosszú zátonyok, melyek fölött csak 3-4 lábnyi a víz. A harmadik fő Duna ág, a Szent György Duna, mely délkeletnek ömlik alá, éppen egy elkészült szigetet talál a kiömlése előtt, melyet már be is nőttek a fák. A sziget török neve Kedrilé, és az hosszú zátonyban folytatódik a víz alatt. A Sulina ág és a Szent György Duna által képezett szigetet hívják Mojsénak. A negyedik ág azután, aminek a neve Porticskája, egészen délnek halad, nem is szakad a tengerben, hanem maga emberségéből alkot egy nagy tavat, a Razint. Ezek a mi paradicsomunk határai. Belül semmi ember mivelte föld, egyetlen felszántani való volt sehol. Csupán a Mojse szigeten van egy emelkedettebb térség, néhány négyszög mérföldnyire az őserdővel van benőve. Ez az egyetlen kis hely az, amelyet letelepülésre használhatnánk. A többi részét a deltának örökösen víz alatt tartja, és azon fölül évenként 3-4-szer áradásaival is végig söpri a Duna, úgyhogy a tenger a Duna torkolata körül mérföldnyire sárga az iszaptól. A téli rideg, nedves, kellemetlen. Ősszel a levegőnek fele szúnyog, a víznek fele béka. Tavasszal a mocsárlég előhozza a harmadnapos hideglelést, a rohasztó lázakat, a petécset, melynek különösen a jövevények rögtön áldozatul esnek. Azért nem is választja lakásul a Létit és a Mojsét se letelepülő nomádgazda, se vállalkozó üzér, se vadász nem megy oda élvet keresni, még haramia banda sem fogadja el menedékül. Az orosz kormány kétszer kísérlette meg telepítvényeseket küldeni oda, mind elpusztultak, és a szulinai parthivatalban egy esztendeig működni egyenlő büntetésnek tartatik a Szibériába számüzetéssel. A vodravai váracsban pedig, mely hordott halomra építetett kőből, a Létin mégis tetejéig zöld a penésztől, minden két hónapban változtatnia kell a helyőrséget. Már most mondd el, kedves pajtásom, hogy tartasz te el ebben a paradicsomban 10 esztendeig 200 000 embert, és hogy számolsz be azoknak a bőrével 10 esztendő múlva? Dávid készen volt válaszával. Sokat gondolkoztam én mindezeken, és amiket elmondtál, én is ismerem. Olyan helyre megyünk, ahol háromszor kell elfoglalnunk a földet, először a tulajdonosától, másodszor a víztől, utoljára az európai diplomáciától. Kezdjük az első. A delta földjének, mint földnek tulajdonosa az orosz kormány. Neki 1 millió rubelért engedte azt át Törökország, mi Sásza asszonynak ígérünk érte 5 milliót, és azzal a föld tulajdonosaivá leszünk, fennhagyva a szuverenitás jogát. És ha Sásza asszony nem áll rá az alkura, rá fog állni, és erre 3 oka van. Az egyik a financiális ok, 5 millió rubel szép pénz, és erre most neki szüksége van. A másik az etikai ok, a legközönségesebb etika szerint az, aki egy embert, annyival inkább 200 000-et valahová száműz, tartozik arról gondoskodni, hogy az ott azon a földön kenyerét megszerezhesse. Ezt még a deportált gonosztevők irányában is követik. Anglia Új-Hollandban, Franciaország Kajáni és Szambongeni telepein és Oroszország maga Szibériában a hadifoglyul internáltak számára is fenntartja ezt a népjog. És ha Sásza asszony azt nem akarná figyelembe venni, ha az a nézete volna, hogy mi a Duna deltába éhen meghalás véget küldettünk, jön a 3. ok, a hatalom. Ha ő a mi szerződésünket ma nem írja alá, holnap nem élelmezzük a táborát, és megismertetjük vele, hogy mit tesz koplalni. Egymás torkán tartjuk a kezeinket kölcsönösen, azért nekünk igen szépen kell egymással bánnunk. A másik 2 úr helyben hagyta e nézetet. Most következik a másik hatalmas úr, a víz, szólt Tárdai. Ezzel hogyan alkuszol meg? Ahogy szokás. Töltéssel, csatornával, szivattyúgéppel, ahogy Holland megalkudott a maga vizeivel. A folyam ágakat töltések közé szorítatom, a mocsarakat csatornákkal levezetem, az ingoványt lecsapolom, a tőzeget leégetem, és ha aszfaltnak, parafinnak való anyagot találok közötte, annak jó hasznát veszem. Áteringetét. Hát, ezt könnyű volt kimondani. A Kília ág 11 mérföld hosszú, a Szulina ág 13, s mert mind a 2 oldalán kell töltés, tehát 26. Szentgyörgy-Duna 8, a tengerpart a 3 ág között 13. Tehát összesen 58 folyóméter mérföldnyi töltést kell húznod. A töltéstalpát 4, felszínét 3 ölnek véve. Az 3 millió köbölnyi földmunkát igényel. Betonozást, cölöpözést nem is emlegetve, ha ennek mind a 200 000-en neki állunk, stélen-nyáron mindig taricskázunk is, 10 esztendő alatt nem leszünk vele készen. Pedig ennek készen kell lenni még az idén, szólt Dávid egész komolyan, hogy még az idén hozzáfoghassunk a város alakításához és a jövő évben a mezei gazdálkodáshoz. Számításaid egyéb iránt nem pontosak, a tenger felől nem kell nekünk töltés, és ha a Szulina ág szabályozva van, a Léti és Mojse-sziget vizeit magával viszi. A Szentgyörgy-Duna ág partja pedig olyan magas, hogy oda nem kell töltés. És aztán én, ami 200 000 emberünkből egy lelket sem küldök taricskát tolni, mert azoknak a számára és mind más dolgot találtam ki, amit végezniük szükség. Akkor boszorkányságot tudsz, annál jobbat. A gép, a vegytan százszorozza az ember erőt. És Romániában, Beszarábiában az idén éhínség van. A hesseni légy, a rozsda, a zeidium elpusztította a termést. Nálam már készen van az élő és holt anyag, ami tervemhez szükséges. Én még az idén mivelhető földé, lakható országgá teszem mind a Létit, mind a Mojsét. Hogyan? Azt majd megtudjátok akkor. Esztendő múlva tavaszbúzát, Árpád, Zabot, tengerit aratunk ottan, és merinó nyájakat, árgaui csordákat legeltetünk a mezőkön. Most menjünk tovább. Igen, tovább, szólt Tárdai. És mivel fogsz a legközelebbi aratásig élelmezni 200 000 ember, sőt, talán 2 annyit, ahogy kilátásba helyezted, hogy még a román és beszaráb inségeseknek is kenyeret adsz. Már el vannak látva, az én gondom az, felelt Dávid. Menjünk tovább. Tovább, hova helyezed el őket? Kényelmes házakba télire, és az építőanyag készen van az is. Majd meglátjátok, ha ott leszünk. És mi dolgot adsz ott 200 000 embernek? Felét talán használhatod majd földművelésre, ha lesz mivelhető föld. De mi lesz azokból, akik minden tanultak, csak kézmunkát nem? Ha te ennyi 1000 tanult fegyvert gyakorlod, de nem dologhoz szokott embert az erdőre viszesz, lesz belőlük zsivány, igenis, martalóc, aki rablóbandákat alakít, de nem velencei nobili, nem kereskedő patrécius. Elmondom, mi dolguk lesz velem. 10 000 repülőszállítógépet készítetek, azoknak a vezetéséhez szükségem lesz 20 000 iskolázott tanult fiúra. Azután van szükségem 10 000 emberre, aki a kereskedelmi osztálynál alkalmazható, aki a könyvvezetést érti, akire a külföldi kommanditeket lehet bízni. Ez nem lesz megszegése az internálásnak, mert állandó domície valamennyire nézve az otthon marad, és az utazás szabad, csak a Magyarországba visszatérés van tiltva. Azután lesz szükségem 10 000 néptanítóra, hogy mit kezdek velük? Azt is megmondom később. Aki iparüzlethez, kézművességhez ért, annak 10 000-ével adok dolgot idehaza. És akinek semmi egyéb tehetsége nincs, mint izmos karjai, erős válla, annak nagy üzletünk, építkezéseink, földművelésünk körül adok megfelelő dolgot. Ember, aki nem tud megélni, nem lesz a mi otthonunkban. Óriási raktárainkhoz, amikben 5 világrész árui lesznek felhalmozva, egész légiója lesz szükséges a megbízható felügyelőknek. 200 000 ember a mi üzletünk kiállításához nem sok, sőt, aránytalan kevés. Én inkább azon aggódom, hogyha a forgalom abban az óriási mérben fog növekedni, amit kiszámítottam. Az egyre szaporodó gépekhez hogyan szerzek elég embert, ha csak az építkezéseket mind fogadott idegenekre nem bízom, amit szeretnék kikerülni, hanem én várok Magyarországról bőségesen utánunk költözőket. Dárdai nevetett kínjában. Ő még utánunk költözőket vár Magyarországról. Mr. Severus még eddig nem szólt bele az értekezésbe, ő csak tárcája elefántcsont lapjára jegyezgetett, számított. Mikor aztán Dávid készen volt a tervei előadásával, akkor előállt a pénz embere a maga számaival. No hát már most lássuk, hogy az a terv, amit ön most szíves volt velünk megismertetni, mennyi pénzbe kerül. Számítsunk. Legelőször is a föld tulajdonjogának megvásárlása, a vízépítészeti művek, 200 000 saját emberünk stán meg annyi napszámos egyévi élelmezése, kerek számmal 60 millió rubel. Az ilyen bagatellákat fel se jegyezzük, szólt Dávid. Még most a milyen Csensztohova, és az is maradt 14 napig, és ez nekem elég idő arra, hogy ellenfelünk vízemelő és sáncverő gépeit a léggömbök és aerodromonok segélyével elszállítsam saját havasi enklávénkba. Sőt, még arra is marad időm, hogy az élelmiszer készleteket biztos helyre elvigyem, pedig azok 1 millió katonára és fél évi hadjáratra voltak számítva. Ami pedig a fizetéseket illeti, azokat az elfoglalt papír rubelekkel teljesíthetjük, míg Oroszföldön egészen törvényes pénznemet képeznek, sőt, a nikkel és alumínium pénzeket is használhatjuk becsületes értékükre devalválva. Ez tehát mind nem terheli még a saját számlánkat. Mr. Severus lecsapta maga elé a tárcáját elbámulva. De már látom, hogy lesz önből kereskedő. Kezd okulni. Tehát csináljunk itt sztornót. Írjuk a kárt a haszon rovadba. A föld egész berendezésével, töltésekkel, csatornákkal együtt nem kerül semmibe. A nyereség a veszteséget kiegyenlíti. Már most érjünk át az építkezésekre. Ez iránt szeretném az ön véleményét kiismerni. Ha fából építünk, akkor fát kell venni. Ha kőből építünk, akkor követ kell hozatni. Ha téglából építünk, ahhoz anyag kell, meg tüzelőfa. És ahogy én ismerem a folyamértékeket, azokon rendesen sem épületfa, sem kő, sem agyag nem szokott kapható lenni. Miből akarja ön építeni a városát? 10 év múlva márványból és cédrusból. Most azonban legelőször is felütjük a tábori sátorainkat a Szentgyörgy-Dunai erdősparton, és mire a hideg napok beállanak, a legszükségesebb lakhelyeket elkészítjük, és a nélkülözhetetlen nagy áruraktárakat. A házainkat nem építjük sem fából, sem kőből, sem téglából, hanem izenárféle földkövekből, amikhez minden föld jó, amiket nem kell égetni, mégis szárazabbak, tartósabbak minden téglánál, azokat gép állítja elő. Raktáraink pedig természetesen vasból lesznek, és mint a Csensztohovában van valami 1500 vaságyú, abban sem szenvedünk szükséget. Tehát ön Sásza asszonynak az ágyúit is elviszi Csensztohovából, de még a várainak a vas tetejét is. Nem hagyok én neki ott mást, mint a falakat. Ez az ember kezd nekem tetszeni, szólt a bankár a tábornokhoz fordulva. Tehát lesz ideiglenes városunk, ideiglenes raktáraink, és még mindig nem nyúltunk a pénzünkhöz. De most jön egy nevezetes tétel. Ön 10 000 szállító aerodromont akar készítetni. Egyelőre, amíg nem terjeszkedünk ki többre, mint kávégyapot, kőolaj és aranypor behozatalra Kína, Kelet-India, Japán, Kalifornia és Brazília befoglalásával, s kivitelre bort, lisztet, szeszt, vasgyártmányokat, kézmű árukat szállítva oda-vissza. Ezt meggyőzi 10 000 légjárónk. Ez kerül 100 millió forintba. Jól van. Már most hogyan gondolja ön tovább? Mi csak szállításból élünk-e meg, vagy olyan állam leszünk, mely maga kereskedik? Egy óriási kereskedőház, részvényes állam, felül egy igazgatótanáccsal, mely spekulál, és a mérleget összeállítva a tiszta nyereségből osztalékot ad. Tartaléktőkét tesz félre, szállító eszközeit szaporítja, mi? Igen, az utóbbi módot akarom. S mennyi forgalmi tőkét szánt ön az üzlet megkezdésére? Vagy barattózás módjára akarja kezdeni? Áru kicseréléssel? Nem. Készpénzzel fizetünk. Kell hozzá forgalmi tőke az első évben 400 millió. Igen, hát ez tehát kerek 500 millió. Hol veszi ön ezt az 500 milliót? Állítunk fel egy állami bankot, mely 500 millió bankjegyet kibocsát. És hány milliónyi ércfedezetet tart ön szükségesnek arra, hogy e bankjegyei el legyenek fogadva az üzletvilágban, és mindenkor aranyra, ezüstre, beválthatók levén teljes hitellel bírjanak? Legalább 250 milliót aranyban, ezüstben. Igen, van pedig csak 10 millió rubelünk, melyet Csensztohovában zsákmányoltunk. Dávid hideg nyugalommal mondta, nekünk van legalább 250 millió forintunk aranyban, ezüstben. Lehet, hogy több is. Mind a ketten ránéztek, tréfál ez. Hol van? Na, hallgassanak önök rám. Azt tudjuk, hogy a nihilisták kormánya a Szentpétervári banktól csaknem az egész érc alapot elvette kényszerkölcsön fejében. Ez szükséges volt neki egy európaivá leendő háborúra. Ebből azonban se Magyarországon, se Ausztriában semmit el nem költött, a mi ámborainkat fizette a hamis pénzzel. Az igazihoz nem nyúlt, azt tudjuk. Több helyen elfoglaltuk a hadipénztárait, nem kaptunk bennük egyebet, mint álpénzt. Én folytonosan űrszemmel kísértem az ellenfél főhadiszállását. Minden éjjel ott cirkáltam Bécs fölött. Egyszer Bécs egészen elsötétült éjszakára a lámpákat mind kioltották. Mi történik itt most a sötétség palástja alatt? A másik éjjel megint teljes sötétségben maradt a nagyváros, hanem az arzenál öntödeinek ablakaiból sugárzott elő az a beható fény, amit a kohókból ismerünk. Ott ércet olvasztanak. Minek? Ágyút öntenek, tám miféle ágyút? Ezt meg kellett tudnom. Mert ha vaságyúkat öntenek, akkor Komárom és Budapest ostromához készülnek, ha pedig rézágyúkat, ez a nyílt csatatéren tervezett döntő ütközetet sejteti. És nekem azt szerint kell a krakói hadparancsokot értesítenem. Hogyan tudjam meg ezt? Igen egyszerűen. A spektrum készülék által. A Fraunhofer féle vonalak még azt is megmondják, hogy miféle ércek égnek a napban. Minden izzó érc fényének más vonala van a spektrumban, és az csalhatatlan. Én gépemmel egészen közel szálltam az arzenál olvasztóihoz, amiknek ablakain át az öntött érc fénye kisugázott, és a fényt felfogtam a spektrum készülékben. És mit mutatott a Fraunhofer vonal? Se nem vasat, se nem rezet, hanem ezüstöt. Én azt hittem, hogy a készülékem hibás. Másnap mást alkalmaztam. Éjjel ismét leszálltam a kohó sugárlövellő ablakaihoz. Akkor a Fraunhofer vonal aranyat mutatott. Most már nem csalódtam, most már tudom, mi történik itt. Az oroszok visszavonulásra gondolnak. A tömérdek ércpénzt szekéren visszaszállítani egy vercseregnek igen nehéz, tehát megöntik azt ágyúknak, akkor negyedrész erővel elvihető és útközben el nem lopható. Egy feltört pénztáron hamar meg lehet osztozni, de egy ágyúnak öntött milliót senki se dughat zsebre. 6 napig figyeltem a munkára, a 7. spektrumon vasat és rezet mutatott. Akkor légbe repült az arzenál öntödője, gépem ott lebegett éppen fölötte. A felém repülő csonkított tetemek utolérték hirtelen menekülésre nem készült hajómat, mely akkor csak tizedrész erővel dolgozott. És egyszer egy gazdátlan kéz ütötte meg öklével hajóm üvegfalát, majd meg egy test nélküli repülő fej üldözött hosszasan a légben, versenyt futva velem. Másnap 250 új ágyú gördült ki az arzenál udvaráról, ezeket a héten öntötték, ma viszik, tehát nem lehetnek kifúrva. Sejtelmem még jobban megerősült, midőn a vezérdandár elvonulását figyelemmel kísértem. Hogy őrizték, hogy tartották egy csoportban ezt a tüzértelepet minden stratégia és taktika gyalázatára? Hogy kerültek ki vele minden ütközetet? Azután ezeket az ágyúkat, amik legfeljebb 6 fontosainkhoz hasonlítanak, mi erőpazarlással vontatták fel a lejtőkön. Ilyen helyeken 10 ló is volt egyelé fogva. Ezeknek a legnehezebb ércből kell öntve lenni. Minden kétségemet eloszlatta végre az a mód, amellyel ők ez ágyúkat a Tátra hegyi utain hózivatar közepet akarták keresztül csempészni. Talpaikról, szekereikről leszedve, szánokon csúsztatva. Mi a haszna az ágyúnak laffétája nélkül? Abban a hózivatarban les felszállva gépemmel megtaláltam az ellenséges vezérnőt. Ott volt a tábornokaival a lengyel nyergen. És a hegy gerincén végigfeküdtek sorban az ágyúcsövek. Másnap már egy sem volt ott. Eszerint kiszalasztottad őket a kezedből, mert a fegyvernyugvás alatt mindenki megtartja a helyét. És a béke elismerés után kinek mi a kezében maradt, az az övé. Akkor ez a kincs az enyém. Az arany és ezüst ágyúk a lengyel nyereg alatti mély tóba vannak hányva, a jégtenger szembe. Hogyan tudom ezt? Most jövök a sziklaörvényből. A jéglap össze van zúzva, és tört darabokban összefagyva, semmi hó rajta, pedig körülötte minden szikla magas hóval fedve. A menekülő ellenség, mikor látta, hogy körülfogtuk, idehányta azt be, remélve, hogy visszatérhet érte, és odáig nem veheti el előle senki, mert a jégtengerszem csak nagy hozzákészüléssel megközelíthető. Abba előbb léggömbbel kell leszállni, és minden egyes ágyút búvárharang segélyével felvontatni, és az hónapokig tartó munka. De hiszen ez ránk nézve is kétségbe ejtő, mert mi nekünk csak 2 napig lehet még itt időznünk, és akkor le kell szállnunk a lengyel nyerekből, lovagoljon rajta, aki akar. Nekünk ez a 2 nap éppen elég. Hát megmondom, hogy a hóesés alatt mi szándokkal szálltam én le a jégtengerszemhez. Abba rejtettem el az utolsó orosz anasztátert. Mikor a hózivatar megjött, azt akartam, hogy felrobbantom a pokolgépet, hadd tépje szét a fellegeket, hogy láthassam, mi történik a hegyek között. Hanem amint azon a sziklai úton megláttam sűrűn egymás mellett állani azt az ezernyi ezer embert, és aztán elgondoltam, hogy ha én most ezt az anasztátert felrobbantom, ez a sok Isten teremtménye mind menthetetlenül le lesz sodorva, eltemetve, agyonforrázva, akkor visszatértem a fele útról. Ördög teremtette a te szamaritánus ötleteidet, fakadt ki mérgesen Dárdai, de háború idején az ellenség életét kímélni, hát ki hallott már ilyet? De látod, pedig nem az ördög teremtette ezt a jámbor ötletemet, mert most nagyon jó, hogy az anasztáter alul van, a nemes érc ágyú pedig fölötte. Ekként egy villanyszikrába kerül csak, hogy az anasztáter az egész gondjaira bízott kincset kilökje, s mi azt egy nap alatt légjáróinkkal szépen összeszedjük. Ohó, barátom! Kiáltanak egyszerre mind a ketten, és egyetértő ijegységgel kapták el Dávid 2 kezét, mintha vissza akarnák tartani. Mit akarsz? Förmet rá Dárdai. Hisz akkor a bolond anasztáter nem csak megolvasztja az egész kincset, hanem szét is dobálja az egész világba, és keresheted aztán kit morvába, kit a holdba. Nem fogja se megolvasztani, se messzehajítani. Bíztatá őt Dávid, kiszabadítva ökleit a letartóztató kezekből. Számítsátok be, hogy az anasztáter fölött 13 millió köbláb víz fekszik. A robbanás tüze, amíg ezt a fölötte levő plusz egyfokú hidegvíztömeget forró gőzzé alakítja át, nem fog elég erővel bírni az érc megolvasztásához, az ellenálló víz és gőztömeg lankasztani fogja feszítő erejét, s így az oly súlyos érc tömegeket nem fogja messzebbre elhajítani, mint a közeli völgyekbe, ahol gépeinkkel rájuk találhatunk. Efelől legyetek egészen megnyugodva. Én most sietek a jégtengerszemhez. 2 óra múlva a katasztrófa bekövetkezik. Csak egy dologról nem biztosíthatlak benneteket, arról, hogy nem küldök-e rátok egy telivér felhőszakadást. Biz az átkozott gondolat egy egész tavat dobni fel az égbe, szólt Mr. Severus. Nem baj az, aki megázik, majd megszárad, hanem annál egy nagyobb aggodalmam van, mely ha valósulna az egész tervem arany ezüst kincsével, új velencéjével, világkereskedelmével, vízzé, párába lenne egyszerre. És mi ezen aggodalmat, kérdi a tábornok. Ezen aggodalmam azon lehetőség, hogy vajon a nihilisták nem a bécsi bankkincseit oroszták-e el valami furfanggal, és nem azokat akarták-e így kicsempészni, nem azokat szedem-e én itt össze. Mert abban az esetben ez nem hadizsákmány többé, hanem egy magántársulat jogos tulajdona, és ezt annak minden tétova nélkül áttartoznánk adni. Na, ezt az aggodalmát hát csak folytsa ön a tengerszembe, szólt Mr. Severusbe. Íme, itt van nálam a tegnapi bécsi hivatalos lap, mely diadalmasan jelent, hogy a nihilisták elvonultával a bank épülete felnyittatván a trezorok, a pénztárak sértetlenül találtattak. Minden kincs a maga helyén van, ahogy állt. Bizonyítják a garantírozó hatalmak követeik, kik a vizsgánál jelen voltak. A bécsi bank kincsei mind megvannak, és az arany és ezüst ázsiója erre egy nap alatt 20%-ot esett, és a bank részvényei parin felül szökkentek. Akkor indulok a mi juhainkat szárazra tenni. Amikor Dávid eltávozott, azt mondta Severus dárdainak. Hát én nem tudom, hogy álmodom-e. Ez az ember engem megbűvölt. Az első perctől fogva, hogy megláttam, rabja vagyok. Ragad magával égen poklon keresztül, csak úgy szédülök vele. Még megteszi velem, amivel egyszer biztatott, hogy megtesz Afrika prezidensének, és civilizáltatja velem a fekete atyám fiait. Még ugye nem tudom, hogyan fog hozzá, de már látom, hogy visz, és a második állomáson vagyunk. Az első volt a gyilkos, a második a Dunadelta, no, aztán jön majd a Szahara. Az orosz táborba áthangzott a honvédsereg örömriadal, amely Dávid felemelkedő repülőgépét az égbe emelni segíti. Dárdai és Severus azt az időközt, mely Dávid visszatértéig maradt, hasznosan akarták érvényesíteni, és az orosz táborba átlovagoltak értekezletre. Sásza asszony várt rájuk. Ő is látta az útjáról visszatérő vezér aerodromot, és sejtő, hogy Dávid megérkezett a tudósítással Budapestről. A honvédsereg kitörő zaját lázadási jelnek magyarázta. Az orosz sereg a javorinai völgyben fenyőgajakból rögtözött sátrakban vonta meg magát. Az elnöknő sátora egy halom tetejére volt felütve, középoszlopát egy magas fenyősudár képezte, és annak a tetején lobogott a nihilisták verez zászlója, közepén az emblematikus kör és négyszög. Sásza asszony e sátor alatt fogadta a magyar vezért és a bankárt. Székek voltak a mohos kövek, amikre leültette a vendégeit. A férfi ruhák, miket Sásza asszony viselt, most még szakadozottabbak voltak, mint első találkozásukkor. Minden öltözete sáros, gyűrődött, ingelője, mely nyakánál félig kicsüngött csupa szenny. Az pedig rettenetes lény, egy asszony, aki tudja, hogy az ing gallérja szennyes. Nos, megtudtatok mindent, kérdezi a nála megjelenőktől, már nem is urasta őket. Igen, minden úgy van, a béke meg van kötve, felelt Dárdai. És a békepontokat megismertük. Nos, és most mi lesz? Fellázadnak a honvédek, széttépik a békeokmányt, megrohannak bennünket, mennek Budapest ellen felgyújtani a királyi palotát, apróvá tenni a nagyot, felkonszolni a kormányt, az országgyűlést, a klérust, a mágnásokat, ezt ordítják odát. Mi? Nem. Elfogadják a békekötést, és engedelmeskednek a király és az ország határozatának. Sásza asszony felugrott dühében a mohos kőpadról. Engedelmeskednek? meghajtják a fejüket 200 000-en egy embernek a mutató ujja előtt. Kieresztik foguk közül az ellenség húsát, amire 3 emberöltő ivadék éhezett, és kezükben a diadalmas fegyverekkel odatartják hátukat a korbácsnak. Jó, akkor én elküldöm őket a Duna deltára. A nő visszaült a kőpadra, jobb lábát a bal térdén keresztül veté, arra a könyökét és öklére az állát támasztotta. A kérlelhetetlenség jelképe. Elfogadjuk a nekünk kijelölt tért, szólt nyugodtan Dárdai, és készek vagyunk ott megtelepülni. E véget jöttünk éppen ide, hogy önnek ajánlatainkat előadjuk. Mi az orosz kormánytól meg akarjuk venni azt a földet, amelyre számüzetünk. Ajánlunk érte 5 000 000 rubelt, és a szuverén jog elismeréseül 100 000 rubel évi harácsot. És minek volna az? Kérdés Sásza asszony. Azért, hogy a sajátunká lett földet mivelhetővé tegyük, szabályozhassuk, lakásra alkalmassá idomítsuk. Igen, kérdezi Sásza asszony démoni gúnnyal. Akkor nem adom. De hiszen ott különben semmi nem terem, és ennyi embernek enni, csak kell valamit. Hát egyetek békát, az van ott elég, egyetek füvet, az jó az ilyen engedelmes népnek, bánom is én akármit esztek. Ha ma is én nincs mit enni, van a környékén, megtaláljátok ti azt, nem hal meg éhen, akinek puskája van. Csináltok rablóbandákat, és kifosztjátok Romániát, Szerbiát, Bulgáriát, míg apródonként agyon nem vernek benneteket. Még közöm nekem ahhoz, hogy ti miből fogtok élni. Ne felejts el, ön asszonyom, hogy a represszáliák nagyon kezünk ügyébe esnek. Mi önt itt táborával együtt körülfogva tartjuk, és a kíméletlenségre akár foglalót adhatunk. Ezzel ne fenyegessenek önök többé bennünket, tört ki haraggal a hölgy. Mi nem vagyunk önökre szorulva többé. Volt rá gondunk, hogy 2 nap alatt helyreállítassuk az elromlott utakat a hegyekben, és holnap hozhatnak utánunk eleséget a saját táborunkból. Önök nem éheztetnek ki bennünket. De asszonyom, az nem volt önnek szabad utakat csináltatni, tehát hadd csapatait előbbre tolni a fegyvernyugvás alatt. Szabad? Hát kérdeztem én valaha valakitől, hogy mi szabad? Utaim készek a Tátrán keresztül, mehetek amerre akarok, ti pedig elfogadtátok a békekötést, tehát mentek, ahová küldelek. Tábornok, szólalt meg ekkor Mr. Severus, ön készen van, ne töltse tovább az időt hasztalan alkudozással. Gondolja meg, hogy zivatar függ a fejünk felett, mely elől még vissza kell menekülnünk Bukovinába. Most nekem van még néhány szavam, my ladies. Én nem vagyok az osztrák-magyar uralkodó alattvalója. Nevem Mr. Severus, a Tatrangi et Company cég üzlettársa. A mi cégünknek volt szerencséje my lady Częstochováját kibérelhetni. Nevezzük bérletnek. Licitáción jutottunk hozzá. A békekötésben Częstochováról egy szó sincs, ha volna is mi közünk hozzá. Mi tehát ebből a bérletből ki nem megyünk addig, amíg my lady az örök eladási okmányt a Léti és Mojse szigetekre nézve alá nem írta. Gondolkozhatik rajta my lady, ameddig tetszik, és most goodbye, mi siessünk vissza, míg a felhő szakadás útban nem ér. Severus magával vonta Dárdait, nehogy az még többet beszéljen, és aztán ügettek Bukovina felé nagy sietve. Sásza asszonynak a tábornokai előterjesztéseket tettek az ajánlat megfontolására. Częstochovára nagy szükség van, a csere érdemes lesz. Sásza pedig nő volt, és ha az egyszer megköti magát, nem mozdítható ki a helyéből. Nem, 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 és ha az ég a fejemre szakad is. Pedig szaván lett fogva, erős északi szél fut, Sásza asszony a körös körül derült égre nézett. Bolondok, mondá, zivatartól, felhőszakadástól féltek. Hát támadhat északi szél mellett villanyos fergeteg? Nem ellenkezik-e ez minden meteorológiai ismerettel? Egyszer egy hatalmas földrengés rázta meg alatta a sziklát, mintha vulkánkitörés előjele volna, és a másik pillanatban egy roppant gomolygó felleg emelkedett ki a tátra bért szakadékai közül. Nem volt az hasonló más fellegekhez, gomolyai nem fénylettek a napban, és felső dudorodásai sötétkékek voltak, hanem amint sebesen emelkedett a felleg folyvást nagyobb tért foglalva, a belsejét valami kisugárzó tűzvilág vörösíté át, mely sötét rétegeit néhol meghasítá. A felleg egyre nőtt, magasabbra szállt, elborította a kék eget, jött északnak szél ellenében, és aztán elkezdett alászállni. Mikor a völgy fölé érkezett, hol Sársa asszony tábora volt, télesti sötétség lett itt alant, és amint a felhő legelső cseppjei kezdtek aláhullani, az emberek megrettenve kiáltanak föl, vér, véreső esik. Hiszen mi, civilizált könyvmolyok, tudjuk már, hogy az nem vér, ami az égből aláhull, hanem az anasztáter felrobbanása alkalmával a tóvíz savaiból, a durr anyag gázaiból, a kátrány tőzeg keverékéből, a roppant tűz által egy perc alatt végrehajtott vegytani alakítás szülte anilin festvény, azzal van megterhelve a felhő, hanem a tudatlan köznépre nézve mégis megdöbbentő az, amikor kezére egy meleg csepp esik az égből, és azt látja, hogy az piros. Csak csepp, de aztán tenger. Egy vértenger, mely rohammal szakad alá az égből, és a fergetegnek villámai is vannak, de azoknak a fénye sem kék-zöld most, hanem tűzvörös. Néhány perc alatt megvan törve az emberi dac minden munkája. Az utakon hegyi folyamok zuhatagai vágtatnak alá, és a zárt völgyekben új tavak képződnek, a leömlő záport összetöri az erdőt, és a tört erdőkön keresztül sziklatömegeket hengerít alá. A meglepett orosz tábor menekül az új ellenség elől, ki ellen hasztalan minden küzdelem. Sásza asszonyt erőszakkal ülteték fel lovára, és aztán Mazrúr, megfogva a ló kantárszárát, futott vele a völgybe alá. Sötét volt, nem látták, merre futnak. Az útban utolérte őket a hegyjár, Mazrúrt elüté lábáról, és az elmaradt, a lovat ragadta tovább. Sásza asszony megült a nyerekbe, míg a lova úszott. Egyszer egy gyaloghídban fennakadt a ló, a hídra a lovagnő felkapaszkodott, a lovat tovább sodorta az ár. Ő a szakadó vérszínű záporban, vaktában hatolt előre egy gyalogösvényen. Az egy rozzant kallóhoz vezette, amelynek nyitott elejű szárnyéka volt. Sásza asszony belépett ebbe a szárnyékba, és ott talált maga előtt két férfit. Azok voltak Dárdai és Szevérusz. A zivatar azokat az útban kapta, mielőtt Bukovinába visszatérhettek volna. Most tehát ismét együtt voltak.